Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. részének az első 10 verseiben. Istennek szent igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetének az első 10 verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Meritának neveztetik az a sziget. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekedtek valamivelünk, mert tüzet gerjesztvén befogadának minnyájunkat a rajtunk való záporért és a hidegért. Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett, és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva az ő kezére ragada, mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak, nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagyja élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De néki, minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja nem lőne. Azok pedig azt várják vala, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták és látták, hogy semmi baja sem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondják vala őt. Annak a helynek környékén, valának pedig a sziget főemberének, név szerint Publiusnak mezei jószágai, kik befogadván minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Lőn pedig, hogy Publius atya hideg lelésben és vérhasban betegen feküvék, kihez Pál beméne, és minek utána könyörgött, kezeit reávetve meggyógyítá őt. Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, akik betegek valának a szigeten, őhozzá jövének és meggyógyulának. Kik nékünk nagy tisztességet tőnek, és mikor elindulánk, a szükséges dolgokkal ellátának. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, egy héten át estéről estére lehetett követni Pál apostolnak egy élet szakaszát, és benne azokat a meghatározó eseményeket, amelyek vele és a vele együtt lévőkkel megestek, hajótörést, megmenekülést, hiszen mögöttünk van, mondhatnám most már lassan, az idei esztendőnek az ökumenikus imahete. Azt olvassuk ebben a történet sorozatban, hogy 276 ember menekül meg, akik hajóznak Izrael felül Róma irányába, és aztán viharba keverednek, aztán megmenekülnek, kisodródnak egy szigetre, a hajó összetörik, de minden ember élve kikerül a partra, és ezt valóban úgy érték meg, mint Istennek a csodáját. Az is volt, testvéreim, hiszen valószínűleg, hogy abból a 276 emberből a hajó legénysége, ha tudott úszni, a többiek szárazföldi emberek voltak, akár római katonák fegyverrel felszerelkezve, akár pedig, ahogy egy hete hallhattuk, maga Pál apostol is, aki ott nőtt fel a szárazföldön, nagy vizet nem nagyon látott. És megmenekülnek. Mindenki. És nem csak gyermekei sorsát köti Isten hozzá a pogányokhoz, ahogy hallhattuk ezt a múlt vasárnap, hanem hagyja a világ gyermekeit is az Isten, hogy megmeneküljenek az ő gyermekei hite által. Hiszen testvéreim, nagyon sok hitetlen ember, hívő emberek hite által nyer szabadulást. Akár úgy, hogy a sorsát hozzáköti, akár úgy, hogy egyszer megtér. Elérnek egy szigetet, oda sodródnak, kifuttatják a homokos partra, korábban olvassuk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a hajót ráfuttatják erre a homokos partra, aztán mivel a hajónak a hátsó fele bent marad a mély vízben, a hatalmas hullámok szétverik a fából, akkor fából épült hajót, darabjaira hull, de mindenki eléri azt a szigetet, ahová kimenekülnek, nem is tudják, hogy hol vannak, hanem a helyiektől hallják azt, hogy egy Melita nevű szigetre vetődtek, ezt a szigetet ma úgy hívják, hogy Málta. És olvassuk tovább a Szentírásban, hallhattátok, hogy azok a helyi lakósok, akik barbárok voltak, így írja a Szentírás, nagyon nagy emberséggel fogadták a menekülteket, a hajótörötteket, befogadták a házaikba, hiszen látták, hogy a viharban és a záporban eláztak, hogy reszketnek. És emberségesen bánnak velük, mindaddig, amíg ott vannak a szigeten. Testvéreim, mindjárt szükséges leszögeznünk itt az ige hirdetésnek az elején, hogy a humanizmus, az emberség, a jóság, az nem a keresztényeknek a privilégiuma. Istenben nem jó emberek is lehetnek jóságosak, lehetnek humánusak, befogadhatják nagy szeretettel azokat, akik akár idegenként érkeznek közéjük. Sőt, testvéreim, a fanatikus vallásosság nagyon sokszor kizáróvá teszi az embereket, és erre nézve azért az evangéliumok is tudósítanak, hiszen a nagy tanács meg az evangéliumokban leírt Jézus történetben mindazok, akik Jézussal konfliktusban kerülnek, az pontosan a fanatikus vallásosság miatt van, de hát erre nézve azért vannak nekünk tapasztalataink a történelemből, a kereszténység történetéből itt Európában, amikor a vallásosság jegyében akár hatalmi indokból is egymásnak feszültek hatalmak és harcoltak, tényleg vérre menően harcoltak. Európának az a status quo-ja, az a 30 éves háborúnak az eredménye, amiben mi most benne élünk. Még akkor is, hogyha változtak. Meg kellett tanulni, egymást elfogadni, mert addig az volt, hogy legyőzzük. De nem csak a kereszténységet, mert nagyon szívesen dobálják mindig a kereszténységre, hogy itt voltak a vallásháborúk, meg a keresztes háborúk. Azért testvéreim, ha belegondolunk, hogy mi történt évszázadokon át, és mi történik most a Közel-Keleten, akkor az bizony arról szól, hogy az iszlám az keményen hódít, és ezt látjuk, ez most már a modern technika közel hozza hozzánk, és mindezt teszik a vallás, a vallási fanatizmus nevében, de még csak nem is a muszlimok meg a keresztények, hanem talán hallottátok a hírekben, hogy Indiában a hindu nacionalizmus most egy egész tartományt, a keresztényeket üldözi. De nem csak a vallás testvéreim, hanem azt is hallottátok, hogy egy 20 milliós népcsoportot Kínában lassan letörülnek az ujgúrokat, akik amúgy valami fajta rokonaink lennének nekünk magyaroknak, akik muzulmánok, és törlik le temetőiket, templomaikat, teljesen tüntetik el a föld színéről, a jelenlétüket is. Szóval a fanatizmus, és ezt szeretném nyilvánvalóvá tenni, ez nem a kereszténységhez kötődik, hanem ahhoz a köntöshöz, amely a hatalmat belebújtatja akár vallási köntösbe is, és ezt keresztül nyomja. Még egyszer mondom, nem hívő emberek lehetnek humánusak, és olykor vallásosságra hivatkozva emberek lehetnek intoleránsak, és lehetnek embertelenek. Szóval, testvéreim, a jóság és a humanizmus, az emberségesség, az nem keresztény ismérve. Nem hívők is lehetnek jó emberek. Nagyobb baj, amikor önmagukat kereszténynek mondó emberek nem azok. De testvéreim, a humanizmus a keresztény embernek nem ismertető jele. keresztény embernek hitelesnek kell lenni, nem humanistának. Hitelesnek. Ha nézzük ezt a történetet, Pál apostol ott megkötözve rabként, vagy olykor eloldozták. Mit tudott bizonyítani a maga jóságából és emberségességéből? Semmi. Egy volt a foglyok közül. És beszélt. Mondott ilyen-olyan dolgokat. Például, hogy ne induljanak el a hajó útra. Aztán később, amikor a viharba keverednek, akkor ő az első, aki feláll, 14 nap után, és mindenki szemerátára veszi a kenyeret, és megtöri, 14 napon keresztül nem ettek bőjt miatt, meg nem ettek a rettegés miatt, és azt mondja, emberek, nekünk ki kell jutni a partra erről a hajóról, egyetek, mert ha nincs erőnk, akkor nem fogunk kijutni a partra. Ő az első, aki még csapkod a vihar, feláll a hajóra, megtöri a kenyeret, és eszik, és a többiek is bátorságot nyernek ebből. Szóval semmi nagy jót nem tett ottan Pál apostol, nem volt ő humanista. Nem bizonyított semmit az isteni jóságba. Meg azt se, hogy ő külön lenne a többinél, hanem csak beszélt. Beszélt, és aztán példát mutatott. Tudjátok, miből ismerték meg Pál apostolt? Ők nem tudták azt, hogy hívő vagy nem hívő. Annyit láttak, hogy ez az ember más, mint mi. Neki ott reménysége van, ahol mi már rég elvesztettük. És ő beszél a megmenekülésről akkor, amikor itt kétségbe vagyunk esve, hogy minden kifolyik, vagy kifut a talpunk alól, minden reménység, minden bizonyosság. Mondott valamit, amire senki nem figyelt oda, nem hallgatták meg. Mondta azt, hogy ne induljunk útnak, mert veszélyes lesz. Hát minden körülmény arról beszélt, hogy nem lesz veszélyes ez az út. És nem hallgattak oda. Hát egy volt a foglyok közül. Őszintén testvéreim, a munka pörgésében, és egyáltalán az élet hajszoltságában, kinek van ideje odafigyelni olyanokra, akik úgy Istenről beszélnek, meg a Krisztusi jelenlétről. Netán a váratlan kihívásban, hát nem úgy pörög az élet, hogy alig van idő embereknek elmenni templomba, meg az Istennel közösségben lenni. Amikor megy a nagybetűs élet, akkor ki foglalkozik olyannal, hogy az legyen a legfontosabb, hogy oda hallgat valaki olyanra, aki beszél Istenről, meg megmaradásról, meg ilyesmikről. Folyton Jézus Krisztusról, meg üdvösségről, örök életről. Hát egyszer birkozzunk meg ezzel, ami itt van. És Pál apostol azért mondja, szépen csöndben a magáit. Mégis mondja az evangéliumot. Sőt, konkrétan mondja azt, emberek, ezt kellene tenni, aztán nem teszi senki. Mennek a szakmaiság után, erről a múlt vasárnap hallottunk. És érdekes módon aztán, mégis ahogy az élet eseményei mennek előre, és ahogy a hajó is mendegél ott a földközi tengeren, egyszer csak behakad az evangéliumnak a horgonya valahogy a gondolatokba, pontosan azért, mert már valaki beszélt erről. Fontossá válik, valakinek megakad a fülében, hogy volt itt közöttünk egy ilyen kicsi akarnok ember, fogoly volt, de ő mindig beszélt valamit, és aztán kiderül, hogy neki van igaza. Akire nem figyeltünk oda, akinek a szavát komolytalanul vettük. Ő tényleg beszélt arról, hogy hova fog eljutni az életünk. Hova jut el ez a hajó? Hogy veszélybe sodródunk. Ez a kicsi ugribugri ember mondta a maga dolgát, de hát nem volt nekünk időnk odafigyelni. Mentünk, csináltuk azt, amit az élet elénk hozott. És aztán egy adott pillanatban ott találják magukat, hogy tényleg minden megváltozott körülöttük. Az, amiben bíztak, a hajó széthullott darabjaira. Nem, hogy a célhoz nem jutottak el, hanem kijutottak egy ismeretlen szigetre. A ahol megtapasztalják valóban azt, hogy emberségesen fogadják és emberségesen bánnak velük. De akkor leesik nagyon sokaknak, hogy lám-lám volt valaki, aki olyanokat mondott, amik beteljesedtek az életben. Tudjátok, testvéreim, egy állandó van mindig az életben, az élő Istennek a jelenléte, a Jézus Krisztusnak a jelen valósága, ami túlél mindent, ahogy ott azon a hajóúton is túlélt mindent. Hiszen először kidobálják a fölösleges rakományokat, aztán kidobálják a hajónak az alkatrészeit, aztán a végén meg maga a hajó is elpusztul, a puszta életükkel kerülnek ki az emberek oda Málta szigetére. Egyedül csak az élő Istennek a jelenléte, ami megmarad, ami kezdettől fogva ott volt, kísérte őket, még akkor is, amikor nem vették észre. A nagy humanizmus ellenére az élő Isten jelenléte marad meg. Hát nem az emberi jóság a legnagyobb ezen a földön? A máltaiak, akik egy pún eredetű nép és egy föníciai nyelvet beszéltek, érdekes módon Máltán a máltai most a hivatalos nyelvennek nagyon érdekes történelmi előzményei vannak, bár hosszú ideig brit koronagyarmat volt. Jó szívvel fogadják a hajó törötteket, akik kikerülnek oda a szigetre. Íme ott vannak a barbárok, vagy a pogányok, akik nem ismerik még az evangéliumot, éppen ettől a hajótöréstől számítja Málta a kereszténységnek a felvételét, ma is Pál apostolhoz kötik, hogy ott hallották először az evangéliumot. De ők jók voltak evangélium nélkül, és emberségesek voltak. Hát nem ez a legtöbb. Csak ha olvassuk, testvéreim, a történetet, látjuk, hogy ezeknek az embereknek milyen egyszerű volt a világképe. A jó az jót érdemel, a rossz pedig rosszat. Fehér-fekete. Honnan tudjuk ezt? Amikor kimennek, ott fáznak, elkezdenek fát gyűjteni, tüzet gyújtani, úgy, ahogy megmelegedjenek a tűznél, és Pál apostol is elmegy venyigét vagy rőzsét gyűjteni. Hideg van, ugye a szigeten található kígyók bebújnak az esőben, a kígyók tudjuk, hogy a jó időben szoktak kijönni, bebújnak, és valahogy Pál apostol összemarkolja, a rőzsével együtt belekerül oda egy mérges vipera, és mikor odaviszik és a tűzre ráteszi ezt a venyigét, a melegtől megéled a kígyő, kijön és rákaszkodik az apostol kezére, így olvassuk, és mindenki szeme láttára ott lóg a mérges kígyó az apostol kezén. És ebben a pillanatban mi esik le a nagy humanista képben? A máltaiak oldalán. Hogy lám, ez az ember megmenekült a tengerből, de ez biztos, hogy gyilkos, elérte a büntetést, mert lám, a tengerből még kijött, de a mérges kígyó megmarta. És mi van mögötte? Az a gondolkodás, ami olyan egyszerű, jó emberek jót érdemelnek, rossz emberek rosszat érdemelnek. Ez az ember gyilkos. Biztos, azért marta meg a kígyó. Lám, elérte a büntetés. Azért nem lehet megmenekülni mindenből. Látjátok, testvéreim, ez a humanista világkép. És akkor várják, hogy mi történik. Felpuffad a keze, összeesik. És egyik sem történik. Várnak, 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 és minél tovább várnak, ugye a kígyó visszahull a tűzbe, lerázza az apostolt. És itt megváltozik menet közben a véleményük, és bár nem gyilkosnak tekintik, hanem azt mondják, ez egy Isten. Hát itt a mérges kígyó sem öl meg, akkor ennek valami nagy hatalma van. Egy földre szállt Isten. Testvéreim, beleláttak valamit ezek az emberek. Abból a világszemléletből, az apostolnak az életébe, aki maga is egy ember volt, aki semmivel nem volt emberként több náluk, ami töblete volt, ha töbletnek lehet mondani, az a hite és bizalma az élő Jézus Krisztusban. Nagyon érdekes, hogy nem vették észre, hogy Pál apostol dolgozott. Ugye, míg a többiek ott álltak és melegedni szerettek volna, az apostol ő nem hősködött, nem humanizált, elment és elkezdte gyűjteni a fát. Ezt ugye nem szokták észrevenni, ez nem egy látványos dolog. De mégis ő volt, aki elment, és többieknek tüzet. Valószínű, hogy lehet, vagy lehet, hogy mások is mentek, de őről a biztosan olvassuk. Szóval nem döngettem elég, hogy micsoda nagy emberséges vagyok, humanista vagyok, hanem szépen ment, összegyűjtötte, tudta, hogy arra van szükség, ott abban a pillanatban, hogy melegedjenek fel azok, akik átráztak. És aztán beleláttak valami, éppen a körülményektől függően azok, akik ott álltak körülötte. Pedig, testvéreim, a keresztény életnek a hitelessége az nem a jóságon fordul meg, hanem azon, hogy az életnek egy adott pillanatában megmutatkozik-e az Isten ereje az ember életében. Ott azon fordult meg, hogy a kígyó győze, vagy pedig az apostol. Arra senki nem számolt, hogy az apostol csak úgy lerázza és nem fog meghalni. Senki nem számolt vele. Ki győzi le a kígyót? Ez a kérdés. Van egy nagyon szép húsvéti énekünk. Az ősi kígyó bűnt, halált, kénk, poklos szenvedésre járt, legyőzte Jézus mesterünk. Kis sírból feltámadt nekünk. Halleluja. Nem Pál apostol győzte le. Nem ellenméreg keletkezett az ő szervezetében. Hanem az ő ura és megváltója, Jézus Krisztus. És Jézus Krisztusban ő maga győzte le. Mert a kígyó az valós. De mégis önmagán túlmutat. Aki megéri a kísértésben azt, hogy Krisztus és Krisztusban ő győzni tud a kígyó fölött, a kígyó hatalma fölött, abban az emberben Krisztus győz. És akkor megváltozik a kép. Pál apostol az ő hitelességét nem a jó cselekedeteivel állította helyre, még egyszer mondom, hanem azzal, ahogyan a kígyó nem tudott rajta erőt venni. És akkor megváltozik a róla alkotott kép. Mert az isteni hatalom van vele, és isteni hatalom van benne. És ez az, ami legyőzi az élet ellenségeit. És akkor, amikor megbizonyítja, hogy ott, ahol Isten van, ott élet van, ott, ahol Krisztus van, ott gyógyulás van, és ott a kígyónak sincsen ereje és hatalma, azaz a sátánnak nincsen ereje és hatalma. Mikor ezt látják, akkor elindul ő is jót tenni, nem csupán rűzsét gyűjteni, hanem azt olvastuk a történet végén, hogy volt annak a szigetnek egy előrejárója, Publius nevű ember, akinek az apósa beteg volt, és elvitték, és meggyógyította őt, és mikor látták, hogy meggyógyította, sokan mentek oda a szigetről, akiket mind-mind meggyógyított Pál apostol. Testvéreim, Jézus Krisztus erejéből új erő születik, új valóság, és nekünk keresztényeknek sohasem a világ humanizmusával kell versenyeznünk, hanem azt a hiteles életet kell megélnünk, ami az első pillanatban lehet, hogy nevetség tárgya, az első pillanatban lehet, hogy vagy nagyon sokáig nem hallgatnak oda az emberek, és mégis az életnek egy adott pontján nagyon fontossá válik ez a hitelesség. És ahol ezt látják, ezt a hiteles életet, és lehet, hogy ez 5-10-20 év múlva válik, vagy éppen 30 év múlva válik nyilvánvalóvá, az is lehet, hogy valakinek úgy válik nyilvánvalóvá egy hiteles élet, hogy az a valaki, aki ezt élte, már nincs is az élők sorában. Értitek? Ez a hiteles élet lesz, ami a Krisztust élővé, valóságossá teszi. Ebben a világban. Ez az Isten jelenléte. És ebből lehet aztán reménységet adni, ebből aztán lehet jót cselekedni, és továbbadni. Mert a Krisztus erejéből új élet születik. Testvéreim, Krisztus itt hirdetessék közöttetek. S ha van valami, ami ma életet adhat a világnak, pontosan ez a hiteles élet. És kívülről sok mindent mondhatnak. Nem az a kérdés, hogy kívülről mit mondanak, hanem az, hogy lesznek-e olyan hiteles életek, akik a sátán hatalmának is ellenállnak, és akik megbizonyítják, hogy Krisztusban láthatóan nem csupán az emberi jóság van itt, hanem az Isten megtartó kegyelem. Amen.